Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután 5 óra 14 perckor is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Csupa jó hírem van itt a műsor elején az önök számára. Ugyebár ránk szakadt, és nagyon jól esik, én azt hiszem mindnyájunknak ez az egy hete tartó kora nyári időjárás jó meleggel. Hamarosan újabb, hosszabbított hétvége közeledik, tehát két hét múlva ismét hosszú hétvégének nézünk elébe. Május 1-e előtt, tehát sokan tervezik azt, hogy túráznak, kirándulnak, autóznak, furikáznak, és eddig tartottak a jó hírek. Mert hogy az infrastruktúra Romániában az katasztrofális, autópályák továbbra is csigalassúsággal épülnek, vasúti közlekedésről lassan azt hiszem, hogy nem is lehet beszélni, és hát valamelyest a repülőjáratok mentenék meg a helyzetet, de ezek jobbára külföldi irányokba működnek rendesen, itt a belföldi járatok nem nagyon. Tehát eléggé lesújtó képet fest mindazok számára a lehetőségeknek a tára, akik a lassan közeledő nyári vakációs időszakra belföldi utazásokat terveznek. Hogy valóban ennyire lesújtó a helyzet, annak próbálunk utána nézni és ezt a helyzetet elemezni mai vendégünkkel a műsorban, aki nem más, mint Benedek Zakariás szebeni parlamenti képviselő, az RMDSZ alsóházi szakpolitikusa. Tisztelettel köszöntöm a mai műsorban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok önnek és minden kedves hallgatónak.
Mire belevágnánk az eléggé lesújtó adatokat tartalmazó helyzetelemzésbe, engedje meg tisztelt képviselő úr, hogy a hallgatóknak is megadjuk a lehetőséget, hogy bekapcsolódjanak, kérdéseket tegyenek fel, illetve véleményeket fogalmazzanak meg a témával kapcsolatosan. Akkor, hogyha hívják a 0265-22-20-22-es és 0365-42-44-34-es telefonszámokat, SMS-t írnak a 0740-274-165-ös számra, vagy elektronikus levelet a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro oldalra. Nos, azt szokták mondani, tisztelt képviselő úr, hogy a fejétől bűzlik a hal, és pont, nem is folytatom a gondolatot, mert azt hiszem, hogy közismert. Nos, önöknek is a fejjel volt bajuk a héten, ugyanis a képviselőházi RMDSZ frakció nem támogatta az Országos Útügyi és Autópálya Társaság átszervezésére vonatkozó sürgősségi kormányrendeletet törvényre emelő tervezetet. Az indok kapcsán nem az átszervezéssel volt gondjuk, hanem éppen az új struktúrák vezetőinek kinevezésével kapcsolatosan. Tehát megint a vezetőkkel van baj, tudjuk azt, hogy autósztrádák hogyan épülnek Romániában, ha hozzátesszük az új szállításügyi miniszternek a bejelentését, hogy mekkora összegre lenne szükség ahhoz, hogy a romániai országutakon levő kátyukat teljes mértékben felszámolják, akkor megint égnek áll a hajunk. Tehát mi a helyzet ezzel a témakörrel kapcsolatban? Valami bíztatót tessék mondani, tisztelt képviselő.
Hát ebben avval kezdeném, ami nem bíztatna, ahhoz, hogy ez lenne a mélypont, és utána jön a bíztatóbb helyzet. Tehát tetszett mondani, hogy a repülőjáratokkal nincs gond. Na hát én kiábrándítanám, mert kedre hívtuk be a bukaresti reptér vezetőségét. A kifutó pályának A kifutó pályán észlelhető gondok és gödörök miatt.
A Marosvásárhelyi átok elérte ezek szerint a Harlikand repülőteret is. Milyen formán?
Hát ez az átok így nagyjából mindegyikünket érint, reptér és reptér nélkül, vagy útak és útak nélkül, úgy néz ki. Tehát igen, az volt a héten, hogy visszahelyezték erre a KNIR-re, ez a közúti beruházásokért felelős társaság. Tehát a régi autópályákért és közútakért felelős társaság és egy sürgősségi kormányrendelet után átszerveződött, tehát kéne szerveződjön az infrastruktúra adminisztrálásával felelős társaságra és a közúti beruházásokért felelős társaságra. És ez a beruházások felelős társaság élére Nagycsisznyágát helyezték,
politikailag.
Azt a Narcisznyágát, azt a Narcisznyágát, aki 2016-ban ő volt a Csenádörének az igazgatója, amikor átadták a Szebben Szászváros strádát. És tudja mindenki, nem akarom szaporítani a szót, hogy ott mi történt, és állandóan milyen veszély fenyeget. És a másik fele pedig az is igaz, hogy ez a realitás. Narcisznyága után senki nem adott át egy kilométer strádát sem.
Hát nem, tavaly már nem ő volt tisztségben, vagy még igen?
Hát nem ő volt tisztségben.
De hát akkor mi van azzal a 15 kilométeres strádával, amit most szépítette a szállításügyi minisztérium egy újabb kommunikébe, és állítólag 28,3 kilométert adtak át 2017-ben, nem csak 15-öt, szóval ezen is vitatkozhatunk.
Hát lehet vitatkozni ezeken az adatokon, tehát hiába adnak át olyan strádákat, amit nem lehet használni. Hiába mérjük azt, hogy 8 kilométer itt, 15 túl. Tehát vagy megcsináljuk becsülettel és rendesen, és ahhoz, hogy becsülettel és rendesen megcsináljuk, az egyik, szerintem az egyik nagyon fontos dolog az lenne, hogy betartani a 109-es, az is sürgőségi kormányrendelet 2011-ből a korporatív vezetés. Tehát azért, hogy vizsgázzanak azokra a helyekre, olyan szakemberek kerüljenek oda, akik értenek a dolgokhoz. Tehát ez volna az egyik, de ez az egyetlen, tehát most ha ott állunk, hogy egy egész csomagot kéne használni párhuzamba, tehát nincs már idő, hogy ezt a korporatív vezetés, aztán majd meglátjuk, mi történik. Szerintem ezt a magán és állami közös tervek, ez úgynevezett PPP projekt public-privát, tehát hogy jöjjenek magáncégek, fölépítenek bizonyos strádákat, és akkor 10-15 évig ők fogják bevenni a használati díjat. Tehát ezt is be kéne már vezetni. És ezen kívül magát az ellenőrzést, tehát ott van a harmadik része a szászsebes torda szakasznak, és most érkeznek, és azt mondják, hogy 12 kilométerre leöntötték a koporréteget, és nem jön az aszfalt. Tehát normálisan nincs megengedve az építőnek, hogy ennyit öntsön. Azelőtt leellenőrzik, hogy milyen receptet használ, kivel önt, milyen gépekkel önt, milyen az aszfaltgyárja, van-e laborja, méri ki az aszfalt hőmérsékletét, meg rengeteg ilyen dolog. Tehát ellenőrző pont van ahhoz, hogy odajuss, hogy aszfaltot öntsél. És akkor ezekkel nem tudom, mi történik.
Tehát még át sem adott szakaszról van szó, ahol már gondok vannak, és nem első alkalommal vannak gondok. De ugye már ön korábban említette azt a szakaszt, amit átadtak nagy hirtelenséggel, mert talán akkor is választások közeledtek ott Szászsebes környékén, és tudjuk azt, hogy milyen utóélete volt ennek az egésznek. Tehát nem csak ott tartunk, hogy nincsenek autópályák, vagy ha szakaszonként is adják át őket, nincsenek összekötve, és az összekötő régi országutakon, csak hogy a Déva és Lipova, ha jól emlékszem, közötti szakaszt említsük, hogy ott is milyen tragédia van az úton, tehát mikor megszűnik, úgymond az autópálya szakasz. Hogy lehetne egyáltalán javítani? Van valami javítható érve, tisztelt képviselő úr, és én rákérdeznék arra is, hogy Idestova most már másfél éve van ön például tisztségben a román törvényhozásban. Hányadik szállításügyi minisztert fogyasztják éppen, mert hogy ezzel kapcsolatosan is jelentős változások vannak, és nem is beszélek most már az úgynevezett Csirné ADR-é, arra a szaktár igazgatóságnak a vezetéséről, amit volt olyan időszak, hogy havonta leváltottak.
Jó, most a Knájér igazgatóságot van 2016-tól, tehát azóta nem váltották, de egy olyan szűk másfél év alatt ez a harmadik miniszter viszont Kukkot egyszer visszaválasztották. Hát Kukk kétszer volt miniszter, akkor jössz Troje, és most Gyurcsányshova.
Na most mennyire lehet ezt az új fenyegetést komolyan venni, mert hogy Vérika Döncsin, a miniszterelnök asszony a kilátásba helyezte, hogyha az év végéig nem lesz átadva minimum 60 km autópálya Romániában, akkor menesztik a szállításügyi minisztert, Gyurcsányshovát. Megoldása ez, vagy ilyen ritmusban lehet-e egyáltalán tervezni? Egyrészt, másrészt pedig a nagy fellendülések és tárcák elfoglalása után többször kijelentődött, hogy a szállításügyi miniszternek, illetve a szakágazatokért felelős igazgatóknak, vezetőknek nem az irodákban, Bukarestben van a helyük, munkahelyük, hanem telepen. Hát ez tartott 2-3 napig, és aztán utána szépen mindenki visszahúzott a fővárosba.
Igen. Tehát mindenek előtt azt kell tudni, hogy ezek a szerződések, az építő cégekkel való szerződések, egy uniós szabvány szerinti szerződések, fidikek. És két fajtája van, a fidik sárga és a piros fidik. A sárga az azt jelenti, hogy tervezés és kivitelezés, a piros pedig kivitelezés. Tehát sajnos azt kell mondani, hogy a szaktárcában dolgozók nem ismerik ezeket a fidik szerződéseket, habár sok pénzt elköltöttek velük ahhoz, hogy megtanulják, de nem ismerik, és akkor az építők, és beleértve a konzultáns cég is, aki normálisan a beruházónak az embere vagy a cége, azok ezt kihasználják. Mindenféle lehetőséget kihasználnak, hogy többlet munkát kérjenek, én nem azt mondom, hogy nem legális ez, vagy hogy nem végeznek többlet munkákat, de ezt ők nagyon jól ki tudják használni, mert ők már jó pár évevel dolgoznak az ilyen típusú szerződésekkel, és innen, ez az egyik probléma, innen indul a legnagyobb probléma. Mert most is azt mondja a Stefania Nica, a Knájernak az igazgatója, hogy ezen a Déva Lugozsi pályaszakaszon az egyik részszakaszt egy spanyol cég végzi, 83%-a megvan, és most akar szerződést bontani. Mert miután a másik elvégezte a 83%-ot, rájött, hogy a másiknak nincs kapacitása. Tehát amikor én ezt meghallottam, akkor egy kicsit elcsodálkoztam, hogy elegáns legyek. Tehát nem létezik egy olyan, hogy elvégzel 83%-ot egy munkának, és akkor jönnek rá, hogy nincs kapacitásod. Hát azt 5%, 10-15%-ig, azt látható, az látszik.
Mit tehet ennek az áldatlan helyzetnek a javítása érdekében egy parlamenti képviselő, vagy akár egy szakbizottság? Azon kívül, hogy behívják, talán jövő héten ismét önök elé járul a szállításügyi miniszter, ezúttal éppen a Román Vasúttársaság teherszállító részlegével kapcsolatosan felmerülő problémák miatt. De azon kívül, hogy kérdőre vonják, ő elmondja az érveit, önöknek semmi eszközük nincs arra, hogy kicsit megrázzák, vagy gatyába rázzák, vagy hogy komolyan, konkrétan elszámoltassák, mert ennyire nem terjed ki hatáskörük talán, nem?
Sajnos nem. Mi viszont behívtuk az összes autópálya építőt, és az összes vasútépítőt, és persze a minisztert is, és azt a társasági felelősöket is, igazgatókat, műszaki igazgatókat, stb. És ott mindenkivel szóba álltuk, és az egyesség az az volt, amikor kiléptünk onnan abból arról a gyűlésről, az volt, hogy felgyorsítjuk és befejezzük a munkálatokat. Utána vagy közben foglalkozunk a mellékes dolgokkal, hogy van plusz munka, hogy nincs plusz munka, mert és mindenki ezt fölvállalta. Csak aztán, ahogy elmentek, gondolták, hogy ezek a fiúk vicceltek. Hát mi már eldöntöttük a szakbizottságban, hogy tényleg ki fogunk menni, ha kell a munkatelepekre is, ki fogunk menni a munkatelepekre, hogy lássuk, hogy vannak egyáltalán, dolgoznak egyáltalán, és akkor megvan az Európai Bizottság fele is, lehet üzenni, hogy ne, ez és ez a cég nem dolgozik, nem tartja be a szabályokat. De ez mind időhúzásnak számít. Tehát én azt mondom, hogy most a legfontosabb az volna, hogy ezeket a munkálatokat le tudni befejezni. Mert ezek az időhúzások nem, senkinek nem használnak.
Arról is sokszor szót ejtettek, hogy most éppen bizonyos szakaszok befejezésére nincs pénz, hogy túl drágák az útépítési költségek. Hogy áll a költségvetése a tárcának, mert hogy velem megosztott egy nagyon érdekes adatot, és hát én megmondom őszintén, hogy el is csodálkoztam nagyon azon, hogy mekkora költségvetése van a szaktárcának, és mégis milyen keveset használnak ebből fel hatékonyan.
Amikor valaki megpályáz egy munkálatot, megvannak az árak, az egységárak. És azokat az árakat két évig, tehát a FIDIC szerződések szerint két évig tartani kell, utána lehet kérni annak függvényében, hogy a piac hogy mozog, hogy a felmennek az árak, lemennek az árak, az euró lej, tehát ezt beírják a szerződésbe. Ha be van írva, akkor lehet kérni, ha nincs beírva, nem lehet kérni. Sajnos a legtöbben húzzák az időt, sőt, avval kezdődik, hogy megóvnak minden egyes licitet. Eltelik két év, akkor aláírodik a szerződés, és a kivetelező már egyből avval jön, hogy fiúk, nem elég a pénz. És akkor innen belemennek egy ilyen abszolút spirálba, amiből nehéz kijutni. Tehát nekem az a véleményem, hogy itt például a számvevőszék is egy kicsit hibázik, tehát műszakilag ő ne ítélje felül ezeket a munkálatokat, hogy szükség volt, amikor egy tervező azt mondja, hogy ez a plusz munkára szükség volt, akkor ne jön a számvevőszék és azt mondja, hogy mi fizettétek ki.
Ilyen a közbeszerzési
törvény. És akkor innen is van egy ilyen félelem. Senki nem mer semmit aláírni sajnos.
Hogy van a költségvetésével a szaktárcának, tisztelt képviselő úr? Mert hogy az is eléggé megdöbbentő, eléggé hát nagy összeg.
Nekünk a miniszter most két hete mondta ezt, hogy a szállításügyi minisztérium mondjuk úgy szárnya alatt 78 ezer alkalmazott van. Tehát ez beleértve mindent. Tehát vasút, úthálózat, abszolút mindent. És ennek a költségvetése az alkalmazottakkal a költség 2017-ben olyan 35 milliárd lej volt. 35 milliárd lej. Ezt, hogyha ezt kiszámoljuk, körülbelül 1000 kilométer strádának felel meg, és abban az esetben, hogyha maximális árral számítjuk a strádát, 8 millió euróval. Vagy egy alkalmazottal havonta a szaktárcának 8000 euró költsége van. Nem úgy kell érteni, hogy ezek a fizetések. Ne legfélreértve. A költség.
Hát ilyen.
Ez ide hozzá kell nyúlni, mi ezt már kértük a bizottság írásba a minisztériumtól, hogy ezt adják meg pontosan kitételekre, hogy lássuk, hogy mi van. Tehát ez rengeteg.
Akkor ebben emellett azért eltörpül az a költség, amivel egy hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem, Lucián Sova szállításügyi miniszter előállt, hogy mi szerint az országutakon létező összes kátyúnak a betömésen mintegy 4 milliárd euróba kerülne. Hát a 35 millió euró milliárd euróhoz képest ez semmi.
Fele.
És akkor miért nem lehetne ezt kigazdálkodni?
Hát nehéz erre feleletet adni. Én azt mondom, hogy komolyan fel kell rázni ezeket az embereket, és valószínűleg egy politikai döntés is kell szülessen, hogy most már kezdjenek olyanok oda kerülni a vezetéshez, ezek az utászokhoz, meg a vasúthoz, olyan emberek, akik levizsgáztak, megvan, tudnak tervezni 3-4 évre előre, 5 évre, és stratégiát ki tudnak dolgozni, mivel ezek mind úgy vannak az igazgatók, hogy 4 hónapig megkapják a kitervezést, utána még 4 hónapot meghosszabbítják, utána 2-t, azután megint 4-et, és ők is, mint igazgató, nem tudsz egy ekkora, más cégnél sem máskülönben, nem tudsz egy stratégiát kidolgozni, ha azt tudod, hogy 4 hónapig van a kinevezésed. Nem tudod megismerni, mi van 4 hónap alatt abban a társaságban, például a Nemzeti útnál.
De hogyha ilyen politikai légkör van, mert hogy ezek szerint akkor minden politikai alapon neveződik ki, mármint a vezetőknek a kinevezése politikai úton történik. Most megint azt hallottam egy mai sajtószemlében, hogy ismét kormányátalakításra készül a Szociáldemokrata Párt. Én nem tudom, hogy ezt a tragikomédiát meddig lehet folytatni, de hát ilyen formán akkor tényleg nem.
Ezek az eredmények. Jó, de ezt azt se kell elfelejteni, hogy ez az egész, ami legalábbis ami a szállításügynél van, annyira a többi minisztériumot nem ismerem, viszont ezt másfél év alatt sikerült eléggé megismernem, de ludborozik a hátam, amikor csak rá gondolok, hogy mi van ott. Ez nem mostantól másfél éve van így.
Ezt azt hiszem mindannyian nem tudjuk.
Nem, tehát oké, ezekre most rá lehet verni, rá lehet mondani sok mindent, de nem ők. Csak ők. Nem most... csak sóvá, vagy csak kukka hibás ezért.
Így van, mesterterv, mesterterv után kezdve, Johann Rusztól indulva, még a régi rendszerből, idézőjelben téve kormányrendszerből, a nagy mondások, az össze-vissza rajzolt autópályák, gyorsforgalmi utak, és gyakorlatilag nincs semmi megvalósítva, még ha helyenként el is kezdték, és erre, olaj a tűzre, az az Európai Bizottsági jelentés, amely szerint uniós szinten Romániában a legkevésbé biztonságosak a közutak. És említettem a műsor elején, hogy melegszik az idő. Lesz egy idegenforgalmi időszak. Mivel ilyen viszonyokkal, amelyeket azért a sajtó nagy dobra ver, hogyan lehet turistákat ide vonzani, és miként lehet valamelyest, hát nem arról van szó csak, hogy az ország imázsát javítani, hanem maga a mindennapi megélhetést közlekedés szempontból javítani. Valami bíztatót tud-e mondani, tisztelt képviselő úr?
Hát egyetlen egy dolog, amiben én bízom, hogy most már, hogy ha leszakad a KNIR és a KNAIR, akkor azok, akik ott maradnak a KNAIR-nál, tehát ez az autópályákért és közutakért felelős társaság, vagy bocsánat, az infrastruktúra adminisztrálásával felelős társaság, ez most neki fog komolyan dolgozni. És akkor a szalagkorlátokat és minden, ami tökre van menve, legalább azokat helyreállítja. Mert tetszett mondani, hogy elég hát, tehát nem elég az utolsó helyen vagyunk. Tehát volt egy ilyen, hogy 2016-ban 13,5%-kal kevesebb halálos balesetek voltak a román utakon, viszont 2017-ben feljebb mentünk. Tehát 15-ben volt 105, ha jól emlékszem, 16-ban 95, 17-ben 97, és most elmondhatom, hogy csak az Öltvölgyén az első három hónapban és egy hétben, mert az április első hetét belejöttem, ebbe az Öltvölgyén, tehát 70 kilométeres útszakaszon 11 halálos baleset volt.
Mióta, mint téma az, hogy Pitest Nagyszeben közötti autópálya megépítése, ugyebár most megint beszólt a Ford Románia vezérigazgatója a hatalomnak, hogy tűrhetetlen ezúttal a vasúti teherszállítás, és itt természetesen, hogy a legyártott autóknak a nyugati piacok fele való eljuttatása. Tehát korábban ugyebár a pitesti Renault koncern is panaszkodott, és azzal is fenyegetőzött, már Marokkóba költözteti át az egész termelési egységét. Azok ellenére vannak ilyen áldatlan állapotok, hogy ugyebár verjük a mellünket, hogy milyen jól teljesített az ország gazdasági szempontból, amelyiknek egyik húzó ágazata éppen a gépkocsi gyártási ágazat. Tehát itt abszolút paradoxonok vannak, és konkrétan csak a nagy nyilatkozatok hangzanak el, de konkrét intézkedések ilyen tekintetben nem nagyon vannak.
Hát most írásba tettem le kérdést a minisztériumnak, hogy válaszoljanak, hogy mi a helyzet, mert az első és az ötös tronszont meglicitálták, meg is van óvva, és lássuk, hogy egy normális határon belül, hogy láthatósági határon belül valami fog-e történni, vagy nem. Akkor ezen kívül pedig most mondják, hogy a többit el kellett halasszák, tehát azt nem tudták még kiírni. És hogy meddig, nem lehet tudni. A miniszter utoljára azt mondta, hogy 2020-ban meg fog kezdődni ennek a sztrádának az építése.
Említette azt, hogy most ugyebár leválnak és elindulnak a tevékenységek a két szétválasztott társaság területén, hogy útjelzések, szalagkorlátok, biztonsági intézkedések történnek. Igen, ám csak ehhez mind pénz kell, és nem is kicsi pénzösszeg, főleg, hogyha elmaradásokat is be kell pótolni. Viszont azt is lehozta a sajtó, hogy bizony finanszírozási gondok vannak, és elsősorban a beruházási, fejlesztési területekről vonnak el pénzeket, mert máshova kellenek. Tehát ha nincs pénz, akkor hiába akar bárki bármit csinálni, mert ugyanott vagyunk, hogy falnak megyünk fejjel.
Én csak nem felejtsük el, hogy 2017-ben szállításügyi minisztériumtól elvették a 30%-át a költségvetésnek, meg nem költötte el.
Nem költötte el?
Nem költötte el, igen. A, A szeptemberi újból számoláskor 30%-át a költségvetésüknek elvették. Ezek adatok, tehát ezt mondva, amit én mondok, le lehet ellenőrizni. Tehát ez nem... Pontosan, hogy hány milliárdról van szó, nem emlékszem, de azt tudom, hogy 30-32% valami ilyesmi volt.
Megáll az ember esze. Hallgatót
köszönhetünk. Tehát ezek a paradoxumok, hogy és itt látszik az, hogy nincs stabil vezetés, nincs komolyság. Most ilyenek, mert ez is akartuk megszavazni, tartózkodtunk, ilyeneket mondanak, hogy az egyik társaságban átviszik az igazgatókat, aligazgatókat a másik társaságba. Tehát akkor mit csináltunk? Ha azok nem voltak jók, hogy ezeket a munkálatokat beindítsák, most, hogy elnevezzük másképp, akkor attól jobbak lesznek? Tehát ez úgymond a felháborító.
Engedjen meg, hogy bekapcsoljunk egy tisztelt hallgatót, Jelzi Nemes Attila műszaki munkatársa, ami várakozik a vonalban. Haló, üdvözöljük adásban, mond.
Haló, jó napot kívánok. Jó napot. Zoltán vagyok.
Üdvözlőjük, Zoltán.
És Háromszékről szeretnék kérdezni, hogy a 11-es országút az, amelyik Brassótól kézifele halad, és ilyen betonozott út volt a régi rendszerbe, aszfalt burkolatot húztak rá, és évente tönkre megy. És minden évben ilyenkor márciusban, áprilisban nagy nehezen nekiállnak, valamit csinálnak rajta, de egyszerűen az a helyzet vele, hogy ilyenkor, amikor januári fagyok után felfagy, akkor 2-3 hónap alatt olyan tengely törő lyukak keletkeznek, röviden mondom, hogy 30-40 centi mély esetenként, és fél méter átmérős, fél méter átmérő, de az is olyan lehető 60 centis átmérőjű lyukak tátonganak, minimum a gumi, ami tönkre megy, és az ember véletlenül belehajt egy ilyenbe, rosszabb esetben a felni is, és akkor kérdezem röviden, hogy egy turista, aki véletlenül ide téved, mondjuk, mert ugye a turizmus fontos, vendégeket fogadnának itt a panziósok, és véletlenül az autójával egy ilyenbe belehajt, akkor az vajon milyen kedvel fog visszajönni évek múltán? Mert fontosak az autópályák a legfontosabbak annak, aki exportál, ugye innen, vagy aki Ausztriába szeret menni sízni. De az országutak tekintetében is fontos lenne, hogy egy minimális színvonalat azért teljesítsenek, mert ez mégiscsak fontos, hogy például a 11-es országútról beszélek.
Köszönjük szépen a felvetését, nagyon érdekesnek tűnik. Tehát tisztelt képviselő úr, prioritást képez-e, tehát van-e egyáltalán olyan tervezés, hogy autópályaépítés egy kategória, országútok karbantartása, szélesítése, biztonságos áttétele másik kategória, van-e ilyesmi?
Ez a két társaság pont így kell működjön. Az egyik, hogy karbantartás, biztonságba helyezés, és a másik a nagy beruházások.
Na most beruházások tekintetében, azért kérdem ezt, hogy meg beruházások tekintetében akkor elsőbséget élveznek az autópályák kizárólag, vagy azért latolgatjuk azt is, hogy az országutaknak a helyzete is javuljon?
Hát én már többször felszólaltam, és pont ebben, hogy az országutakat legalább javítgassuk, amik vannak, ha már nem vagyunk képesek az autópályákat építeni, és fejezzük biztonságba, és remélem, hogy mégis, hogyha most már levált a két társaság, vagy le fog válni, akkor mindegyik a saját dolgával fog foglalkozni, és akkor lesz egy látható eredménye is. Máskülönben nem csak a 11-es útról van, vagy útszakaszról van itt szó, hanem mesélhetnék a 7-esről, mesélhetnék az 1-esről, 12-esről, tehát sajnos nagyon-nagyon tönkre mentek, tehát ez nem volt egy nehéz tél, viszont rengeteg olyan pillanat, hogy befagyott és kifagyott, és akkor ez az egyik oka, amiért ennyi gödör, ennyi kátyú keletkezett.
Még annyit kérnék eznek a témának a lezárásaképpen, hogy milyen indoklás történik, mert hogy említette azt, hogy behívják a szakembereket. Egyéb iránt Márton Árpád parlamenti képviselő kollégája is felszólalt. Az országutak mentén otthagyott, már rég nem érvényes tiltó tábláknak a kezelése ügyében. Tehát eltávolítása. Mert eléggé hanyagul dolgoznak. Van egy útszakasz, amit felújítanak, ott vannak a sebességkorlátozó táblák, már rég nem érvényes az egész tiltás, de a táblák ott vannak.
Hát igen, ezt máskülönben szabályozva van, csak senki nem ellenőrzi. Azért, mivel az építő, az abban a pillanatban, hogy átadta a munkáját, ő már nem felel. És akkor minden egyes táblát, amit ő feltett, azok a sárga táblák, hogy dolgoznak. Tehát azokat ő be kell szedje, nem szabad ott hagyja. És akkor normálisan az utászat ezt le kéne ellenőrizni, és ahol ott hagyta, meg is majd mennyi a büntetés minden darab táblája.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják, útügyel foglalkoztunk eddig vendégünkkel, Benedek Zakariás szebeni parlamenti képviselővel, az LMDS alsóházi frakciójának szállítás szakpolitikusa, szállításügyi szakpolitikusával. Valami bíztatót így végkövetkeztetésként a nyári idénynek vonatkozóan lehet-e mondani? Vannak-e olyan jelek, hogy tényleg most már elment a hó, elment a rossz idő, kiszállnak teljes kapacitással, és megpróbálják amennyire lehetőség van rá a károkat felszámolni az országutakon, autópályák mentén?
Tehát én elég sokat járok, és például az Oltvölgyén most már kezdték a kártyukat betömni, az A1-es pályán Pitest-Bukarest között ott is kezdtek aszfaltozni, tehát szerintem most már magán a társaságon és a minisztérium is akkora nyomás, úgy a média által, mind minden egyes, akit és mozog, erről beszél, hogy muszáj lesz megmozdulni, és én remélem, hogy megint nem fogunk amögé bújni, hogy nincs pénz.
Hát úgy legyen, és még az is biztos, hogy nem leszek népszerű most a tisztelt hallgatók körében, az sem elvetendő, hogy mekkora összeget szedett be az ünnepek alatt a közúti rendőrség, mert hát ez is egyik fő oka annak, hogy ilyen rossz baleseti statisztikánk van Európai Unió szinten, a gyorshajtás, meg a túlzott gépkocsi száma, hát lassan tényleg Európa autótemetője, roncs temetőjévé válik Románia, ha valami intézkedés e területen is nem történik, de hát ez egészen más ágazat, úgy tudom, tehát a környezetvédelmi tárcához és törvénykezéshez tartozik. Tisztelt képviselő úr, mi a helyzet a vasúti infrastruktúra javításával? Ott érintőlegesen szót ejtettünk arról, hogy ugyebár a vasúti, a teherszállító vasúti ágazatban dolgozó szakszervezeti vezetők tiltakoznak a szállításügyi minisztérium előtt. Sajnos a utas szállító részleg vezetőjét leváltották, nem hiszem, hogy ez valamelyest javítana a minőségen. Nincsenek vagonok, amik vannak túl használtak, nem felelnek meg a komfortnak, és mindemellett csigalassúsággal közlekednek a vonatok, de engedje meg, hogy erre majd visszatérjünk, miután meghallgatjuk az újabb hallgatót. Üdvözöljük, adásban van, haló!
Haló, haló! Csak azt szeretném kérdezni, hogy ez az eltelt 30 év alatt, most már közel 30, egy ekkora autópálya, Brassó úton, Váradig, holott Franciaország, évente 365 kilométer autópályát épít. És mi nem vagyunk arra képesek, hogy ennyi megcsináljunk az gyalázat.
Kihez volt szerencség egy keresztnevet, ha lesz olyan kedves, kérünk szépen, hogy
tudom. János.
Üdvözlőjük, János, jó a felvetése. Köszönjük szépen. Képviselő úr kedves, mi erre a válasz, ha van egyáltalán erre valamilyen válasz?
Mindenki tudja a választ, tehát meg kell az képviselőnek lenni. Sajnos Jánosnak igaza van. Sajnos igaza van, és hogyha azt elmondom, hogy az egész autópálya, a románia autópályainak a tervei 1984-ben, és tartsák észbe az évet, 1984-ben megvoltak.
Ezek a tervek?
Az egész román autópálya rendszernek a tervei 1984-ben.
Erdélyt is beleértve?
Erdélyt is beleértve.
A Ceausescu rendszerben volt Erdélyben tervezett autópálya?
Igen.
Hát ez teljesen új információ.
Meg lehet érdeklődni, volt egy ilyen tervező vállalat az IPTÁ-nál, ami a szállításügyi minisztériumhoz tartozott, ezek az utakat tervezték, igen, és volt az ISZEPÖCSÖFÖ, ami a vasutat tervezte. Vagy mondok egy másik példát, hogy most már vasútról is, hogyha kezdünk beszélni. 1967-ben Kiskapus és Segesvár között egy év alatt megduplázták a vasutat. Ismételem, 1967-ben.
Egy év alatt?
Egy év leforgása
teljes alatt. Sínpárt fektettek le.
Volt kollégáim, vezették a munkálatokat. Most olyan 73-74 évesek.
Igen. Most nagyon azt tessék mondani, hogy visszasírjuk a régi rendszert, és fúj, de jó.
Abszolút. Csak ilyen példákat akarok mondani, hogy itt szerintem nem a tudatlanság áll ezek mögött. Vagy nem csak.
Szóval, felvetődött egy érdekes gondolat. Sokan legyintettek rá, hogy hát ez abszurditás, ugyebár, de elkezdődött a hivatalos tárgyalások sorozata, és Magyarország erre a tervre pénzt is különített már el. Természetesen a Budapest-Kolozsvár közötti gyorsvasúti szakasz megépítéséről van szó. Hogyan fogadták, vagy mi az egyáltalán a román álláspont ebben a tekintetben? Mert hogy Szijjártó Péter talán Lucián Sovával személyesen is tárgyalt ebben a kérdésben.
Én rákérdeztem a Lucián Sovát, hogy milyen volt Magyarországon, milyen volt ez a tárgyalás, és nekem azt mondta, hogy nagyon eredményesnek tűnik, és hogy konkrét lépések is fognak következni mind a két állam részéről. Tehát ő ebből a szempontból eléggé optimistának látja a helyzetet. Vagy látta most két hete, amikor beszéltük.
Az Old Völgyén milyen a vasúti közlekedés, tisztelt képviselő úr?
Hát, mondjam azt, hogy lassú. És van egy olyan gond is, hogy ami miatt vannak ott valami betonkorlátok, kőkorlátok, és a tavaly 4 tír esett a vasútra. És valaki valahol fent nagyon odafigyelt, mert pont akkor nem jött egy vonat sem.
Hát, amilyen gyakran járnak mostanában. A Praha völgyében pedig egyre másra áll le a forgalom, mert hol sziklaomlás, hol pedig fák dőltek, mondom, ez a télen, a hó alatt volt talán most valamilyen jobb a helyzet, de ott sem fénysebességgel hajtanak végig a vonatok, ha bár fiatal koromban.
Hát talán az egyik legjobb része a román vasútnak, Bukarestől Brassóig.
Hát azt hiszem, hogy még órákat beszélhetnénk a témáról, és...
Hát lehetne egy egész sorozatot.
Túl sok jót nem tudnánk mondani. De ha már a légi közlekedésről tettünk említést a beszélgetés elején, hát zárjuk egy ilyen kérdéssel, ami ott szűkebb Pátriához, Nagyszebenhez köthető. Olvasom a sajtóban, hogy azzal vádolták meg a nagyszebeni repülőtér vezetőségét, hogy az alacsonyan szálló repülőgép miatt a házak teteje rongálódik a környéken.
Tehát ott, ahol a repülők leszállnak vagy felszállnak, az már nagyon régóta. Tehát amiatt létezik a reptér, ugyanaz a járat. Tehát nem változott se, nagyon se jobbra, se balra. Úgy igaz, hogy voltak olyanok, akik nagyon közel a reptérhez házakat építettek. Ott vannak olyan házak is, az is igaz, ami már 60-as évek, 50-es évek végén, 60-as évek elején épültek, viszont vannak olyanok is, és azok a magasabb házak, úgyhogy nem csak földszint, hanem földszint egy emelet és manzár, ami 90-től errefele épült. Na, azoknak a házaknak a tetejével van gond.
De azért...
Mert onnan tudom ennyire pontosan, mert építész koromban ott valami utcákat aszfaltoztunk, és akkor az embernek az az érzése volt, mikor szállt le a gép, hogy be kell húzza a nyakát.
Tehát
azok az épületek, amik földszinten, csak földszintjük van, és ott vannak a 60-as évektől, abban nincs gond. Az, amelyiknek már van plusz egy emelet, és ne adj Isten kettő, vagy egy manzárt, azoknak tényleg gond van.
Nem lehetne a légi folyosót valamelyest eltéríteni? Nincs rá mód, hogy másfelől közelítsék meg a repülőteret?
Nincs. Tehát annyira szűk itt ez az egész hely, ahol le lehet szállni. Különböző szél találkozás van egy olyan 500 méterre. Tehát ezt már tudom, hogy elég régóta beszélték. Sőt, hogy ne végigvonuljon szeben felett a gép, mikor leszáll, hanem próbáljon az ellenkező, tehát a nyugati irányból százsebes felől leszállni, de nem lehet. Visszamegy, tehát úgy jön nyugat felől a gép, megkerüli északon a Szebent, elmegy egészen a keleti részére, Szent Ágota fele, visszafordul, és végig érkezik Szeben városa felett, és úgy száll le.
Szabad-e, vagy nem rosszul fogalmazom, tehát szabályos-e az, hogy város felett repüljön, szálljon le a gép, mert Kolozsvár felől például kitiltották a repülőgépeket.
Honnan?
Kolozsvár felől.
Igen, csak ott valószínűleg más légáramlatok is vannak.
Mert hogy éveken keresztül Kolozsvár felett repültek át a leszálló gépek, és most valami uniós... szabályozás
van a röptér. Nálunk, tehát sajnos 90 óta mindenki elkezdett építeni, hogy akart. És akkor valahogy ezt a röpteret úgy félkörbe, úgy átölelik most az építkezések.
De hát legalább van jó néhány repülőjáratuk Nagy Szebenből, és nem küzdködnek olyan gondokkal, mint például éveken keresztül a brassóiak. Most talán ott is elindult a repülőtér építkezésének a folyamata. Zöld utat kapott Marosvásárhelyről le is beszéljünk, addig, amíg talán június elején ismét forgalomba állítható a Marosvásárhelyi repülőtér. Hát hisszük, ha látjuk, mindenképpen várjuk azt a momentumot. Tisztelt képviselő, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, még akkor is, hogyha nem tudtunk túl jót mondani az induló, a közeledő turisztikai idénnyel kapcsolatosan. És hát hívják csak be az illetékeseket, és próbálják őket gatyába rázni, hogy hát már valami konkrétum is, ne csak szólamok, nyilatkozatok hangozzanak el a tekintetben. További jó munkát kívánok, és köszönöm ennek a beszélgetést.
Viszont hálásra.